Folytatjuk a Business Lounge-ot, a vendégünk továbbra is Csikesz Erika, a TV2 csoport értékesítési igazgatója. Sok mindent megtudtunk eddig is, most meg még többet meg fogunk tudni. A spoton kívüli kreatív megoldásokról beszéljünk egy picit. Nyilván átalakult a reklámpiac az elmúlt években, egy csomó új kreatív ötlet jött. Mik azok, amiket szeretnek az ügyfelek, és mik azok, amiket ti szerettek?
Kezdetben sok esetben nyilván a fókusz kizárólag a reklámblokkon belüli megjelenésekre összpontosult, de aztán ahogy ugye a reklámzaj növekedett, és nagy örömünkre egyre több hirdető választotta a tévés hirdetési megoldásokat, én azt gondolom, hogy talán a 2011-et annyiban megemlíteném, hogy emlékeim szerint akkortól lehetett a termékelhelyezést jogilag hazánkban alkalmazni, így ezt követően egy ilyen közös feladat edukálási célunk volt a piacon a hirdetőkkel, ügynökségekkel közösen, hogy hogyan lehet még kreatívabban és a műsorba ágyazódva megjelenni a hirdetők számára a termékekkel és a szolgáltatásokkal, természetesen a hatályos magyar jogi szabályozást betartva, és azt gondolom, hogy az elmúlt bő 10 év arra kiváló időszakot szolgáltatott mindannyiunknak, hogy ezeket a kereteket kialakítsuk, és olyan hiteles hirdetési megoldásokat tudjunk biztosítani partnereink számára, ami évről évre én azt gondolom, hogy láthatóan egyre szélesebb körben keresett, és népszerű, és támogatott. Mi úgy szoktuk mondani, hogy ezek a fajta non-standard hirdetési megoldások, amiket mi árusítunk, vagy kínálunk partnereink számára, azért nagyon jók, mert sok esetben ugye az ominózus reach épülés, vagy kampány elérési céloknak a megvalósítását kívüli módon fel tudja gyorsítani, és ugyanakkor bár nyilván nem mindegy, hogy úgynevezett premium spot vagy szponzorációs hirdetési formáról beszélünk, ugye az egyik esetben termék tulajdonságot és akár árpromóciót tudunk megvalósítani, a másik esetben ezt nem lehet utóbbinál. Mégis azt gondolom, hogy ezek azok, amik kiválóan tudják szolgálni azt a kampánycélt, amikor nagyon gyorsan szeretnénk ugye elérés biztosítani a hirdetők és az ügynökségek számára egy ilyen tervezési és megvalósítási folyamat során.
Tudod, mi érdekel? A natív megjelenés. Az, hogy hogyan lehet egy márkát úgy megjeleníteni, hogy akár egy sorozatban, vagy akár egy tehetségkutató műsorban észrevétlenül, észrevehetően ott van.
Az ilyen szempontból natívnak is tekinthető, mi inkább termékelhelyezésnek hívott klasszikus hirdetési megoldásoknál úgy látjuk, hogy a timing, az időzítés az nagyon fontos. Ha megnézitek a sorozatokat, akár nálunk, akár a konkurens nagy csatornánál, van számos sorozat, viszont ott, hogyha visszafejtjük azt, hogy amikor megírják a forgatókönyvet, és szeretnénk egy olyan közeget megvalósítani, mert lehetőleg természetesebb közegben jeleníti meg az adott hirdető termékét vagy szolgáltatását, ott adott esetben minimum fél-egy évvel hamarabb kell gondolkodni. Na most akkor, amikor azért számos cég nyilván igyekszik a lehető legrövidebb módon reagálni egy piaci változásra, vagy ugyan időben előre gondolkodni, de sok esetben meg kell változtatni azt az adott kommunikációs stratégiát, ugye egy picit nagyobb kihívást jelent ahhoz képest, hogyha valamit prompt tudunk változtatni. Ezért szoktuk mi úgymond a két szélsőséget megtekinteni, amikor a sorozatban tényleg ideális esetben fantasztikusan be lehet szerkeszteni egy termékelhelyezést, még ugye a forgatókönyv írásakor. Ez az egyik véglet, ami időzítésben a leghosszabb időt igényli, és a hirdető részére a legnagyobb aktivitást és közös gondolkodást. A másik végletnek meg talán tudnám mondani azt, amikor napi vagy élő műsorok futásában igyekszünk valamilyen természetes dolgot megvalósítani, ami ugyan lehet, hogy picit kereskedelmi színezetű, de mégis megfelel a hatályos jogi törvényi szabályozásnak. Itt kiemelném például azt az esetet, amikor tavaly ősszel megvalósítottuk a Sztárban Sztár Leszek műsorunk kapcsán, az akkor még Food Panda, most már Foodora céggel való együttműködést, ahol például megmondom nektek őszintén, én nem is tudtam, mert ilyen szituációs gyakorlatban valósítottunk meg velük, amikor ugye a versenyzők készülnek az adott produkcióba, és előtte bejátszunk ugye egy pár perces jelenetet róluk, hogy bizony ez a cég virágot is szállít ki adott esetben, nem csak a klasszikus étel futár funkcióra kell gondolni, tehát erre is azt gondolom, hogy kiváló példa ez, hogy egy rövidebb átfutási idővel, de oda is lehet természetes közegbe bekerülni hirdetői szempontból.
Mi a tapasztalat, hogy egy kiemelt műsornál a spot alapú hirdetés az, ami jobban megy, vagy pedig a non-standard hirdetés?
A kiemelt műsorok esetében, és általában a nagyobb műsorok esetében integrált kampányokban gondolkodunk, és a hirdetők meglátásom szerint első körben a szponzorációra asszociálnak, tehát inkább az, hogy a műsor támogatójaként hogyan tudnak akár csak ezzel az üzenettel belekerülni, környezetébe kerülni, vagy egy szponzorcsíkkal, vagy króllal a műsorban elhelyezkedni, de ugyanígy kiemelném a premium spot hirdetési megoldásokat is, hiszen rendkívül hatékony az, amikor ha belegondoltok, kezdődik egy ilyen show műsor, és már ott várja a család apraja, nagyja, és előtte például egy visszaszámlálóval elkezdünk mint egy óra visszaszámolni, hogy mindjárt kezdődik a produkció, és oda még beszerkeztünk egy reklámspotot, vagy a nézők számára különösen kedves, és itt mondhatom idézőjelben, vagy valósan, amikor az eredményhirdetés következik, és előtte még azt mondja Tilla, hogy gyorsan még nézzünk meg egy reklámspotot, mielőtt kiderül,
a legbefogadóbb állapotban.
Igen, amikor már tűkönöl mindenki, és várja, hogy mi is történik, és mire számíthatunk a tovább jutás szempontjából, úgyhogy ez is nyilván közkedvelt felület, de egy viszonylag újabb termékünket is szeretném itt megemlíteni nektek, amely az úgynevezett finálé spot értékesítés, ami azt jelenti, hogy az olyan műsorok környezetébe, ahol ugye az utolsó show műsor egy élő, egy mindent eltöntő szavazásra összpontosulás, a Dancing with the Stars, a táncos műsorunk, vagy éppen a Starban Star műsorfolyam. Itt például a döntőbe, a reklámblokkokba, ott kifejezetten darab alapon árusítjuk ezeket a reklámhelyeket, tehát mondhatjuk azt, hogy ez a mi Super Bowl felületünk, ha lehet ezt így mondani, vizuálisan. És gyakorlatilag ide azok a hirdetők vesznek darab alapon spotot, akik kifejezetten oda szeretnének dedikáltan egy vagy akár több spotot látni a saját termékük vagy szolgáltatásukról. Nyilván ennek van egy különleges értéke, de az a jó hírem, hogy mindig gyakorlatilag az elvárt nézettséghez képest jóval fölül szárnyaljuk, úgyhogy ezért nagyon megírja a hirdetőknek ezzel lehetőséggel élni.
Összefügg a reklámok ára azzal, hogy mennyire vagyunk közel egy műsor végéhez? Tehát amikor már kialakul a karakterekhez való hűsége egy nézőnek, akkor létezik az, hogy drágábban lehet spotot eladni?
Sok minden szempontot veszünk figyelembe, ugye az árazás kapcsán, nyilván nem mindegy a szezonalitás, tehát hogy az adott hónap vagy időszak, hol jelenik meg az az adott produkció főműsoridőn belül, vagy azon kívül, ugye ez is szempont szokott lenni a partnerek számára, de tény, hogyha mondjuk egy-egy kiemelt helyet nézünk, akkor mi például Golden Moments-nek szoktuk hívni azt, amikor már az előbb említett eredményhirdetés kapcsán mindenki várja ugye a végső döntést. Ez tény, hogy ez egy még magas a bárszintet képvisel,
ott cseng a kassa
egy...
a Golden Moments-nél.
Mi szponzoráció esetében mi a jellemző? Ti találjátok ki a koncepciót, tehát a kreatív koncepciót, vagy az ügyfél jön valamilyen ötlettel?
A szponzoráció esetében szerintem az egy nagyon fontos tényező, hogyha ugye ki tudja először, hogy ez a műsor létrejön. Nyilván mi házon belül értesülünk róla, és ezáltal mi tudunk ötletelni a kreatív és gyártói csapattal, hogy nekik mi az, ami befogadásra oké, tehát hogy műsor szerkesztési szempontból itt vagy ott el tudnak képzelni mondjuk egy ásványvizes palackot, vagy éppen egy gépjárművet, és mi az, amit kísér rendszeridegennek érezhetnek, hogyha valamit kereskedő oldalon mi mindenképpen szeretnénk oda megvalósítani, de ők azt mondják, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet. Ez szerintem egy természetes iteráció, amit a kollégákkal kiválóan alkalmazunk a gyakorlatba. Ha ez a kick-off vagy brainstorming megtörténik, ezt követően létrehozunk egy csomag ajánlatot, amit a műsor információ alapján összerakunk, beárazzuk, és ezt értékesítjük a piac felé, ügynökségek, ügyfelek felé, és ezzel kapcsolatosan tudjuk utána azt a fajta közös gondolkodást elkezdeni, amire mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mi tudjuk és vállaljuk a szerepet egy ilyen szponzorációs kampány kapcsán, hiszen sokszor felmetődik az a kérdés, hogy mondjuk egy klasszikus spot kampányhoz képest egy blokkon belüli megjelenésen túl, inkább egy számszaki tervezés és zajlik, és eredménykövetés. Nálunk a kreativitás és ez a fajta speciális közös gondolkodás és plusz teher a munkába, hogy ilyen szépen mondjam, ez mind az a feladat, amit mi vállalunk. Tehát ezt nem várjuk el sem a reklámügynökség, sem a hirdető oldaláról. Ezt mi tudjuk a leginkább látni, hogy melyik műsornál hol tud kapcsolódni a partner, és ezzel mi mindig proaktívan élünk, és viszünk már ötleteket. Tehát szerintem az egy fontos eleme az értékesítési stratégiánknak, hogy bármely ügyfelhez megyünk prezentálni, vagy közösen ötletelni, akkor mi azon túl, hogyha nem is kapunk konkrét briefet, vagy javaslatot, hogy melyik termékre dolgozzunk ki egy kommunikációs ötletet vagy stratégiát, mi egy kicsit előképezzük magunkat, és edukáljuk magunkat az adott hirdetőből, a websájtjukon, a social media aktivitásokon.
A célcsoportját megfigyelitek?
megnézzük, megtekintjük a tevékenységüket, megnézzük, hogy milyen termék aktív éppen a kommunikációban, mi az, ami inkább social médiában erős, vagy éppen az influencer marketinget kedvelik, vagy éppen klasszikus reklámspotot használnak, és ezeket ötvözve mi hozzákapcsoljuk a soron következő műsorainkhoz, hogyha neked itt van ez a termék vagy szolgáltatás, akkor mi itt látunk kapcsolódási pontot, és azt gondolom, hogy ez olyan fajta inspirációt vagy motivációt adhat, ami nem biztos, hogy beérik egyik napról a másikra, de lehet, hogy akár már a következő Starbant Star időszakra, vagy Séfek Séfek Gasztro műsorra, vagy egy Ázsia Expressre, de lehet, hogy csak jövőre érik be. Ez ugye a hirdető gyorsaságától is függ, hiszen azt is szeretném kiemelni nektek, hogy itt ugye a szponzoráció esetén, ami egy unikális érték, hogy szektor és kategória exkluzivitást vállalunk, ami azt jelenti, hogy mindig egy többkörös egyeztetés zajlik arról, hogyha van már egy megrendelő, akkor neki ki az adott konkurense, és hogyha jönne olyan termék, amiben esetleg kérdéseink vannak, hogy konkurens vagy sem, akkor egy abszolút nyílt beszélgetés zajlik arról a cégekkel nyilván általunk, hogy beengedik-e azt a másik partnert vagy sem, tehát igyekszünk erre maximálisan odafigyelni, hogy ne sérüljön a hirdetők érdeke.
Hogyan lehet ezeknek a reklámoknak a hatékonyságát mérni, ha nem online?
Mérést abszolút lehet a szponzorációs kampányok esetében is megvalósítani, ugye a Nielsen kapcsán mi kapjuk ezeket az adatokat folyamatosan. Tény, hogy ezt a teljes piac nem látja, hiszen ez egy külön modul, de az utóbbi egy-két évben azt látjuk, hogy minden eddiginél nagyobb igény van, mind a reklámügynökségek, mind a hirdetők részéről, hogy lássák ezen eredményességet, és ezért mi az utóbbi időben ezt aktívan elkezdtük kommunikálni, hogy bármely hirdetőhöz vagy konferencia prezentációra készülünk, akkor ott mindig mutatunk egy-két olyan esettanulmányt, vagy megvalósult példát, ahol konkrét számokkal, elérésekkel tudjuk adott célcsoportra vonatkoztatva demonstrálni, hogy mennyire volt sikeres az adott kampány.
Volt az elmúlt időszakban valamilyen kedvenc olyan példád, amit most szívesen elmondanál?
Hát az igazság, hogy megmondom nektek őszintén, most már a fejemben az a számos sok őszi műsor és produkció van, és az azzal kapcsolatos napi dílezések, szerződéskötési folyamatok. Inkább egy kicsit szeretnék beharangozni néhány együttműködést, itt nyilván név nélkül. Azt tudom nektek mondani, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy nyilván a hirdetőknek fontos a bizalom és a hitelesség egy műsornál, ha már több széria lement, és látják a nézettséget, természetesen ott nekünk is könnyebb dolgunk van a számokkal, bemutatni részükre és elfogadtatni, hogy ez miért jó ez a termék, mintsem, hogyha valami teljesen új. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy gyakorlatilag a tavasz végére például a nagy produkcióink, mint a Dancing with the Stars, egyébként ez az égköve a csatornának, csak kis kitekintés.
Szegény tehát többiek mit mondanak most?
Elképesztő látni tényleg, hogy a táncos műsor sikere kortól nemtől függetlenül nagyon szeretik a kedves nézők, és mindig örömmel nézik, mert ez egy igazán glamour, gyönyörű produkció, és azt gondolom, hogy rendkívül profi. De ugyanígy kiemelném a másik fantasztikus, ugye számos esetben piacvezető produkciónkat, a Starban Star szériát, ahol azt gondolom, hogy a versenyzőkön túl és az énekes palántánkon legyen ugye a profi vagy az amatőr verszióról szó, azért kiemelném a zsűri és a műsorvezető szerepét, mert az ilyen produkcióknál ez elementáris fontosságú, és azt gondolom, hogy akit majd most összeláttunk zsűrit, a már jól megszokott kvártetet, a Starban Star leszek kapcsán a piacon egy hihetetlenül értékes csapatot sikerült összehoznunk, és ez szerintem ennek a műsornak a sava, borsa sok egyéb mellett. Szóval az ilyen tartalmakhoz a hirdetők örömmel kapcsolódnak, és tényleg sok esetben nincs már kérdés, hanem egyszerűen jönni szeretnének, és nyilván a kereskedelmi feltételeken túl ez a fajta hitelesség, ez nagyon sokat számít, de hogy még egy dolgot kiemeljek felétek, ugye tavaly ősszel az Ázsia Express egy olyan státuszt ért el, amivel gyakorlatilag a TV2-nek sikerült, ugye gyakorlatilag 20 év után újra a főműsoridőben a piacvezető pozíciót elérnie, és ez egy fantasztikus
ezzel
dolog.
Ezzel az egy műsorral?
Nem csak ezzel az egy műsorral, én azt gondolom, hogy a tavaly ősz kapcsán egy olyan műsor folyamat sikerült összerakjunk, ami összességében eredményezte azt, hogy ugye most, ha megnézzük az idei első fél évet, ugye kumuláltan itt is főműsoridőben is a teljes napon túl piacvezető státuszt értünk el. Számos, sokféle műsorral sikerült ezt megvalósítsuk, és itt jön az képbe, hogy a hirdetők örömmel kapcsolódnak különböző zsánerű tartalmú produkciókhoz, és azt gondolom, hogy ez a fajta széles portfólió az, ami lehet lehetőséget biztosít arra, hogy legyen szó mondjuk egy üdítőgyárról, legyen szó egy bankról, legyen szó egy biztosító társaságról, vagy egy telekommunikációs cégről, mindenkinek tudunk testre szabott hirdetési megoldást ajánlani, tekintettel arra, hogy mennyiféle fajta műsorelemhez tudnak kapcsolódni.
Ugye itt natívként korábbiakban arra gondoltam, hogy ha van egy sorozat, akkor a termék megjelenítés, az például divat-e még? Mert ez volt egy időben, aztán kicsit vonakodtunk tőle, de közben meg aztán hozzászokott a szem. Szóval hogy ez még ugyanúgy divat, vagy azért ez már megy kifelé, mert rengeteg más lehetőség van.
Termékelhelyezést azért nagyon szeretik a nézők és a hirdetők egyaránt.
A nézők
mert
is szeretik?
Igen, főleg, hogyha jól van megcsinálva, mert nem kapcsolnak el. Tehát ez az a hirdetési
ezért,
forma.
Ezért szeretik, hogy nem kapcsolnak el. Az is valami, igazad van.
Én azt gondolom, hogyha ezt természetes közegben és profin megvalósítják a gyártó kollégák, akkor mindenképpen egy olyan hatást tud gyakorolni a nézőkre, amire azt mondják, hogy ezt elfogadom, befogadom, és adott esetben még mondjuk indirekten ösztönözhet az adott termék és szolgáltatás jobb megismerésére, vagy akár a nap végén vásárlásra. Uh-huh. Mert a nap végén nyilván fontos az image építés, a rebranding, egy új termék bevezetése, de ugye a kereskedőket, ha nézzük, és a hirdető oldalon is azért a nap végén az eladások determinálják sok esetben a cég tevékenységét, úgyhogy ebből fakadólag azt gondolom, hogy akár legyen szó a nagy produkciókról, akár a sorozatokról, ahogy te is említetted, ott továbbra is nagyon népszerű, de kiemelhetem az úgynevezett szponzorfinanszírozott műsorokat is, ahol dedikáltan a gyártó cégek olyan konstrukcióban állapodnak meg a hirdetőkkel, hogy ők gyakorlatilag kész műsort beszállítanak számunkra, különböző tematikákba, zsánerekbe, és ők akvirálják ehhez kapcsolódóan a hirdetőket.
Mi számít uborka szezonnak a kereskedelmi tévés reklámpiacon? Tehát mi az, ami most gondolom a nyáron készültök nagyon az őszre, de ősszel azt lehet mondani, hogy így beindul a vursli, és nincs megállás jövő tavaszig?
Viktor, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen még
most
régről...
Most nagyon kipihennek tűnsz, csak azért.
Köszönöm. Mondhatjuk, hogy régen ugye megvolt, ha a klasszikus blokkon belüli hirdetéseket nézzük, ugye egy január-februári nyugodtabb időszakot a karácsony szilvesztert követően, illetve a nyár. De ez gyakorlatilag az utóbbi években is most már nyilván visszatekinthetünk jó sok évre teljesen felborult, mert az adott hirdetők, akikről azt gondolnánk, hogy inkább évelején, vagy mondjuk nyáron hirdetnek, vagy kifejezetten ősszel télen, sok esetben teljesen megváltoztatják a kommunikációs stratégiájukat. Nálunk nyilván, ha a televíziónak és a mi életünknek a körforgását nézzük, akkor elmondható, hogy mi folyamatosan készülünk valamire, tekintettel arra, hogy annyi saját gyártású produkciónk van nagy örömünkre, hogy ezeket előkészíteni, leforgatni, gyártani és utóvágni. Ezek nyilván hónapok, amíg elkészül egy ilyen produkció. Mindig azt mondom, hogy ez a tévének egy hatalmas ereje és minőségi tényezője, hogy azon túl, hogy a helyi jogi szabályozásnak nekünk maximálisan meg kell felelni a működésünkből adódóan, de egy olyan produktumot hozunk létre a hirdetőknek, legyen szó a lineáris vagy a digitális tartalomszolgáltatásunkról, ami abszolút minőségi és márka biztonságos, hogy ezt a brand safety fogalmat egy picit behúzzam.
Köszi.
Tehát én azt gondolom, hogy nyilván jó dolog és fontos az, hogyha valaki egy telefonnal az utcán készít egy gyors kamerafelvételt, de a mi munkánk ennél sokkal összetettebb, és a kollégáink, amikor látom, hogy mondjuk egy ilyen hatalmas produkciót, ami hétvégéről hétvégére ámulatba ejti a kedves nézőket, és egy hatalmas rajongótábort vonz magához, mekkora munkát, időt, energiát tesznek abba bele, hogy minden szoftver mindennel össze legyen hangolva, és amit ott produkálnak. Én azt gondolom, hogy ez egy ember felett és fantasztikus munka, és ennyi év televíziós munka után is azt tudom nektek mondani, hogy lenyűgöző ezt látni, akárhányszor az ember betekint a gyártóvilág kulisszatitkaiba.
Ez az ügyfélnek is egyébként sokkal több munkát jelent? Ezt azért is kérdezem, mert van olyan, amikor az ügyfelet egyébként ez elhiasztja, hogy több munkát kell beletennie, mint hogyha mondjuk egy sima spotot rendelne meg.
Ebben teljesen igazad van, Tamás, hogy ezt mérlegelni szokták a partnerek, hogy mennyi időt, energiát veszel, hogyha egy ilyen speciális együttműködést megvalósítunk, de mi pont ezért igyekszünk maximálisan levenni a terhet a vállukról. Mind az ügynökség, mind az ügyfél részéről ugye ezt a fajta feladatot átvállalni, és azt gondolom, hogy ezt maradéktalanul meg is tudjuk valósítani, hiszen tudunk nekik segíteni a kampány, egy brief az fontos, tehát az tegyük hozzá, hogy nyilván, hogyha kapunk információt, annak alapján tudunk már testre szabott megoldásokat kínálni, illetve a megvalósítás, a gyártás kapcsán is tudunk nekik segíteni maximálisan. Legyen szó ugye, tehát a már említett lineáris, és azért a digitális tartalomszolgáltatásunkat is mindenképpen ide emelem, és ugye a már az előbb részleteiben kifejtett social media és influencer talent management tevékenységünket.
Á, kerek, nagyon kerek. Csikesz Erikával, a TV2 csoport értékesítés igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, Erika, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
Tamás, neked is, hogy itt voltál.
Köszi Viktor, hogy itt voltál.
Jössz máskor is.
Megyek, jövök.
Nektek pedig, kedves fiúk, lányok, köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Két hét múlva is lesz Business Lounge, addig pedig persze zajlik tovább az élet itt a Rádió Cafén, úgyhogy további jó rádiózást, szevasztok!